Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy a Te kegyelmed és szeretetet megtalált bennünket. Köszönjük azt, hogy most házadban lehetünk, és egy újbóli alkalommal ismét a Te ígédet hallgathatjuk. Köszönjük, hogy csendben és békességben letelepedtünk. Kérünk, hogy Te adj áldást a Te ígédre. Köszönjük azt, hogy megnyithatjuk a Bibliánkat. Segítsünk meg, hogy ez mind áldásra leljen a mi életünkben, a mi szívünkben. Kérünk-e délutánon is adj szabad folyást a Te ígédnek, és nyitott fülekre, szívekre találjon az, hogy meghozza termést a mi életünkben, és a Te neved dicsőségre. Kérünk, hogy minden szolgálatot Te áldjál meg a mai délutánon is, bizonyságtevéseket, szavalatokat, ének, zeneszámokat, az ige hirdetést is kérünk, Te áld meg. Köszönjük, hogy Te velünk leszel, megadott kéréseinket, és egy áldásos délutánunk lehet. Magasztalunk ezért. Amen.
Amen. Az Úr Jézus Krisztusban, Istenünk igét két helyről olvassuk a Bibliából, Máté Evangélium a 5. részéből, az első verstől a 3. versig, majd a zsidókhoz írott levél 10. részéből a 32-től a 36. versig olvassuk a jó Isten igéjét. Akkor pedig látta Jézus a sokasságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámennének az ő tanítványai. És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben minek utána megvilágosítattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki, midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgatásokkal nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonatok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonatok van a mennyekben. Ne dobjátok a bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet.
Nézzék a Jézus nyája, e bolytok kisebbet, hajtások égi ágya, öntőt illetőket, gazdag reggel ön járna, folytatva csörgedet, a helyet mindkét partján,
utánon megkezdjük ismét a boldog mondásoknak a sorozatát. Nem is nagyon régen már ezt vettük, és valahogy, mint hogyha fel akarná Jóisten eleveníteni előttünk ezeket a dolgokat. Ma délután az első boldog mondással foglalkozunk, és úgy olvastuk, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Ezt az Úr Jézus mondta az ő hegyi beszédében, miután a sokaság ő hozzájárult, és próbálta nekik megmagyarázni, hogy mi is a jó, mi is a szép, és mire kell törekedni. Valahogy ez a napjainkban nem férne össze, ugye? Vagy egy ilyen hihetetlen dolog, hogy szegénynek lenni és boldognak lenni, vagy boldogan szegénynek lenni, akárhogy nézzük, ez valahogy nem fér össze. Lehet-e boldognak lenni szegényen? Tesszük fel a kérdést. Hát, ebbe a krízis helyzetben, amikor mindennek úgymond megy fel az ára, egyik napról a másikra, szűnnek meg a munkahelyek, szegényednek az emberek, ebben a szegénységben boldognak lenni? Valahogy ez nem fér úgy össze a mi elménkben, és azért mégis megpróbálunk, hát nem épp szegényesen és szegénynek öltözni, lenni, hanem azért egy kicsit felöltözünk, és nem valljuk magunkat szegénynek. Van is egy ige, hogy nem láttam senkit szegénynek lenni, vagy kéregetőnek az ő pontosan. Ugye, testvérek, milyen jó? Még a szegény világban is lehet gazdagnak lenni. Az Úr Jézus mire akart vajon rá világítani? Hát muszáj szegénynek lenni? Nem, azt mondja, hogy a lelki szegények. Hát akkor mibe kell lelkileg szegényeknek lenni? Lehet szegénynek lenni lelkileg a büszkeségben, az önteltségben, lehet az aggodalmaskodásban is szegénynek lenni. Ugye ez már másképp hallatszik. Ez valahogy jól áll nekünk. És így is kell, hogy álljon nekünk, hívőknek, Istenben hívőknek, ebben kell mi szegények legyünk. Az aggodalmaskodásban, a büszkeségben, az önimádatban, ebben szegényeknek kell, hogy legyünk. Ha ezekben szegény vagyok, akkor Istennek a lelke be tud tölteni. Mert úgy olvasok, hogy azok Istennek a fiai, akit az ő lelke vezérel. Tehát, ha be vagyok teltekezve az ő lelkével, akkor az ő gyereke, gyermeke vagyok. És ő az ő lelkén, a szent lelkén keresztül vezérel. A Galatai levélben úgy olvassuk, hogy a léleknek vannak gyümölcsei. Galácia levél 5. rész, 22. verse. De a léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Érdekes, hogyha ez betölti a mi életünket, és ezeknek a gyümölcsöknek az értéke nem esik alá. Nem ereszkedik az inflációval, ezekben nincsen krízis, ha tudom termelni. Szegénynek lenni, de viszont ha telve az én életem, szívem szeretettel, békességgel, ugye már is már gazdagnak érzem magamat. Még a zsidókhoz levélben, zsidókhoz írt levélben ezt olvastuk: és vagyonotok elrablását örömmel fogadjátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. A ti vagyonotok elrablását örömmel fogadjátok. Évekkel ezelőtt nekünk is volt egy ilyen meglepetésünk, amikor hazamentünk innen a gyülekezetből, és minden ajtót nyitva találtunk. És valahogy nem az öröm töltött el a szívemet és a szívünket, hogy vajon most mi hiányzik? Vajon most mennyi hiányzik? Nem tudtam örömmel fogadni. Valahogy csak oda nőtt a szívünk a földi javakhoz. Én kívánom, hogy Istennek a lelke és a gyümölcse, a léleknek a gyümölcsei töltse be a mi szívünket, az én szívemet, hogy örülni tudjak. És azért, hogy ami megváltunk a mennyekben, ígért nekünk gazdagságot. Úgy olvastuk, hogy vagyonotok van a mennyekben. Érdemes a mennyekben bízni? Napjainkban a bankok is olyan kamatokat ígérnek, hozzám gyere, ennyi kamatot adok. Én hozzám gyere, itt van biztonságban a pénzed. Hogyha ezen gondolkozunk, hogy a mennyben lesz nekünk gazdagságunk, el tudom ezt hinni? Rá tudom-e bízni az Úr Jézusnak a szavaira az én életemet, hogy igen, ott lesz? Mi erre kell, hogy bízzuk magunkat, mert ő megígérte, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És milyen helyen? Mi van ott a mennyben? A Jelenések könyvéből szeretnék még egy pár igeverset felolvasni. Jelenések könyve 21. rész, 18-tól. És kőfolának rakása jáspisból vala, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, a második zafír, a harmadik kalcédon, a negyedik smaragd. Az ötödik szárdonix, a hatodik szárdiusz, a hetedik krizolitusz, a nyolcadik berilliusz, a kilencedik topáz, a tizedik krisztopáz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. Most ezeknek a tudatába, testvérek, ugye, hogy mind rá merjük bízni a mi jóatyánkra és a mi megtakarításunkat a mennyei bankra, ott, ahol az aranynak szinte értéke nincs. Annyi drága kő. Itt egy kicsi kis gyémántér, egy krizolitusért nagy pénzeket adnak. Ott meg abból vannak a falak. És nem csak egy méter, nem egy centiméter, hanem az egész város, a mennyei Jeruzsálem. Ezt ígéri Isten nekünk, a lelki szegényeknek, a miénk lesz a mennyeknek országa. Szeretném én ezt? Szeretnünk ezt? Erre búzítom a testvéreket. Méltó, csak legyünk ilyen lelki szegények, mert nagy ígéret van számunkra, és ez biztos ígéret, amire alapozni tudunk. Kívánom ezt a magam részére és a testvérek részére is. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, és az énekkar szolgálatán Kovács Jutka fog szolgálni.
Ezüst arany nem váltottak meg engemet, világ vagy oda nem tartál meg nekem. Keresztül, hogy fél az elmegyőni váltság, megváltom halálat, egészítik én. Thank you.
Örvend az ifjú a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idején. És járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban, de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. December 27-én egy temetésen vettünk részt Szilágysomlyón, és ez az ige volt felolvasva, és egy kicsit másképp kezdtem látni ezt a könyvet, a Prédikátor könyvét a Bibliában. Negrutz testvér prédikált arról, hogy hogyan kereste bölcs Salamon az élet értelmét a nap alatt, és hogyan kereste a gazdagságban, a tudományokban, és sok helyen ezen a világon, amíg rájött arra, hogy az élet értelmét nem a nap alatt kell keresni, hanem a napon túl kell látni ezen a világon, és akkor leírja a könyv végén, hogy az életnek a summája, vagyis a mindezeknek a summája pedig az, hogy az Isten féljed és az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek a fő dolga. És beszélt arról a testvér, hogy miért fontos minél fiatalabban megtérni, Istenhez fordulni. És nagyon érdekes volt, ahogyan fejtegette ezt az igét, hogy az önzőségünkből, az szinte magunkból fordít ki az Isten bennünket akkor, amikor átadjuk neki az életünket, mert elkezdünk másokért élni. Nem csak a magunk problémáit, dolgait látjuk meg, hanem azt látjuk meg, hogy kinek van szüksége, hogy hova tudunk odafordulni, és egészen más szempontok, meg más dolgok lesznek fontosak az életünkben. A Galata 5.22-t ma már hallottuk egyszer, és én is gondolkodtam ezen, és szeretném ebben az évben ebben gyakorolni magam, a lélek gyümölcseiben. Az év végén a Jóisten elém hozta azokat az emberi kapcsolatokat, amiket úgy az utunkba hozott, akikkel találkoztam, emberekkel, akiknek lehet többet kellett volna segíteni lelkileg, beszélgetésben, ahol megálltam, ahol lehet többet, tovább kellett volna menni, még azt az egy mérföldet, ahogyan a történetben hallottuk, vagy ismerjük a történetet. És a Galata 5.22-höz visszatérve, a szeretetnek a vitaminjairól, vagy gyümölcseiről van ott szó, és mindegyik a szeretetnek valamilyen formájáról szól. Egy író, nő így fogalmazta ezt meg. Jézus Krisztus mondja, maradjatok meg az én szeretetemben. Az öröm újongó szeretet, a békesség nyugvó szeretet, a türelem hordozó szeretet, a kedvesség sugárzó szeretet, a jóság közlő együttérző szeretet, a hit bizakodó szeretet, a szelídség megértő szeretet, az önmegtartóztatás lemondó szeretet, a szerénység önzetlen szeretet, a hűség kitartó szeretet. Szeretném ezekben gyakorolni magam ebben az évben, és bátorítok mindenkit arra, hogy gyakoroljuk magunkat a lélek gyümölcseiben, egészen másképp néz ki az életünk. Tudom, hogy eddig is tették a testvérek, de én magamat bíztatom és bátorítom arra, hogy úgy, ahogy a mottónk is van ebben az évben, hogy az odafelvalókkal törődjek. Sokszor úgy le van ragadva a figyelmem, a dolgaim, ehhez a földhöz kötnek, de hadd irányuljon a figyelmünk Istenre, és hadd törődjek még jobban az odafelvalókkal. Amen.
Zenekar szolgálatát kérjük, a zenekar szolgálat után I. és Tibor fog szolgálni.
köszöntöm a testvéreket és mindenkit, aki ezen a délutánon megjelent itt az Isten házában. És így még az év elején szeretnék mindenkinek Istentől megáldott boldog új évet kívánni. Amikor Nagy Tamás testvérem az elmúlt héten, amelyik este úgy megkérdezte tőlem, hogy kész lennék egy bizonyságtevésre vasárnap. Megálltam, gondolkoztam, és nem feleltem neki semmit. És kicsi idő után megszégyenültem, és azt mondtam, ha Isten gyermeke vagyok, akkor ez nem szabad nekem nehéz legyen, nem kell nekem nehéz legyen, hogy Istenről bizonyságot tegyek, vagy róla valamit is mondjak. Ugye, hogy megfigyeltem az embereket, és ahogy megfigyeljük az embereket év végén, vagy még az év elején, úgy elhatározások születnek meg bennünk, és születtek meg bennem is, hogy mi az, amit az elmúlt évben talán nem tettem meg, vagy keveset tettem, és az új évben szeretném többet tenni, vagy szeretném jobban tenni. És nagyon sok ilyen dolog megszületett bennem, elhatározás. Ezekből egy néhányat szeretnék így elmondani, ami lehet, hogy talán sokunkban még megszületett, vagy talán sokunkban eszünkbe jutott, és szeretném ima témaként ezt testvérek elé tárni, hogy imádkozzanak értem ezért. Megláttam azt, hogy olyan keveset olvastam az elmúlt évben a Bibliát, és olyan keveset imádkoztam, olyan gyenge volt az én bizonyságtevő életem. Olyan sokszor elmulasztottam olyan alkalmakat, amikor igenis kellett volna szóljak, és szólhattam volna munkatársaimnak, embertársaimnak, Istenről, és elhallgattam. És megszégyenültem, mert tudom azt, hogy ez nem tetsző Istennek. És úgy megálltam, és azt mondtam, hogy ebben az újabb esztendőben szeretnék ráfigyelni, és minél többet bizonyságot tenni embereknek. És szeretném, hogyha úgy megvizsgálnánk magunkat, és úgy magunkba szállnánk, hogy mi az, amit ebben az évben szeretnénk jobban tenni, és mi az, amit talán elmulasztottunk. Most még van kegyelmi idő, van lehetőség ebből változni, ezt kijavítani, és imádkozzunk egymásért, hogy ebben az évben többet tudjunk tenni Jézusért, mert egy marad meg, amit Jézusért teszünk. Amen. Thank you.
Az elmúlt év vége felé sokszor eszembe jutott egy költemény. Sokszor elmondtam már ezt, de úgy igazán nem tudtam ezt átérezni. Az utóbbi 3-4 évben több dologért imádkoztam Istenhez, és nagyon rám terhelődtek ezek a dolgok. És egy idő után úgy gondoltam, hogy talán Isten nem is hallja ezeket, vagy nem akar válaszolni. De elhatároztam egy igehirdetés után, amikor arról volt szó, hogy ragadjuk meg Isten ígéreteit, hogy én is nekiállok, és megkeresem ezeket az ígéreteket, és ezekkel az ígéretekkel támasztom alá az én imádságaimat. Persze találtam ott közben olyan igeverseket is, amikor megfedett a Jóisten, és bűnbánatra, változásra késztettek ezek. Sokat alkudoztam Istennel, de ennek ellenére nem jött a válasz. És elhatároztam azt, hogy továbbra sem adom meg magam a sátánnak, hanem tovább imádkozom azért, hogy adjon erőt nekem várni, és hinni az ő hatalmas kezében. Nem volt ez könnyű. Sokszor támadott a sátán, mindig előhozott valamit, és volt olyan is, amikor elcsüggettem. De jó Isten mindig felemelt, mindig kegyelmes volt hozzám. Aztán amikor már annyira rám nehezettek ezek a dolgok, és annyira fájtak, hogy éjszaka talán aludni sem tudtam, akkor jött az Isten és válaszolt. Meghallgatta az én könyörgésemet, és úgy sorba kezdett válaszolni az én kéréseimre. Sorba kezdte őket megadni. Nagyon hálás voltam Istennek ezért. De bocsánatot kellett kérjek azért, mert sokszor elcsüggettem, azért, mert nem tudtam igazán bízni benne, és nem voltam türelmes várni. De ugyanakkor hálát kellett adjak neki, azért, mert mindig felemelt, azért, mert megtartott, és azért, mert amikor szó nem is volt az ajkamon, és talán már nem tudtam imádkozni sem, ő az én sóhajomat is meghallotta. Egy igeverset szeretnék felolvasni, a Pál levele a Róma beliekhez, 8. rész, 26. vers. Ez az igevers nekem sokat mondott. Hasonlatos képen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. És elmondanám a verset is. Vártam az Urat. Gyötrődött, vérzett, remegett a szívem. Rongyos voltam, mint tékozló fiú. Szennyes bűncafatok csüngtek le rólam. Szegény voltam, mint útszéli koldus. Beteg, mint Bethesda tornácainak szomorú lakói. Vak, mint Bartimeus. Vezetőt kerestem. Árokba, fertőbe, szennybe, sárba hultam. Felemelésre, vigasztalásra, segélynyújtó, biztató tanácsra nem volt emberem. És amint keseregtem, szívszorongva vártam a szabadulást. Az Úr felkeresett engem. Csend volt. Csak kezének lágy simogatását, lelkem ráhulló kegyelmi csókjait aléltan éreztem. Csak vágyódó szívem vérzően dobogott. És amint lábainál tékozlóként álltam, és erőm összeszedve küzdöttem, mint Jákob, keményen harcoltam, tusakodtam hittel, és összeroskadtam. Az erőm megingott, és amint megsántultam, térdre hullva, könnyes alázattal, áldó kegyelméért, bűnbocsánatáért könyörögtem. És ő meggyógyított engem. Ölébe vett, mint jó pásztor a bárányt, melynek a vadak vették vérét, mint orvos betegét, mint testvér a testvért, mint atya gyermekét, mint megváltó az elveszett bűnöst, és meggyógyított engem. Könnyeim letörölte, szívsebem bekötözte, bűnterhemet magára vette, megbocsájtott. Most őt dicsérem, áldom, imádom. Most alázattal hódolok előtte, mert lelkemet ő megváltotta, mert az életem az övé lett örökre. Amen.
Thank you.
Szeretettel köszöntjük a testvéreket az Úr Jézus nevében, és minden kedves jelenlevőt, aki azért jött ma délután, hogy meghallja Isten igéjét, és befogadja az ő szívében, vagy legalábbis elgondolkozzon rajta. Köszöntjük szeretettel, és kívánjuk, hogy ez a kívánsága és vágya teljesüljen. És az is, hogy az Isten gyönyörűséget lejjen a mi szolgálatunkban, Isten tiszteletünkben. Az énekkar szolgálatát kérjük az igehirdetésnek. Szól a Jóisten igéje minden alkalommal, nem csak akkor, amikor a Máté evangélium a 5. részét olvassuk fel, és nem akkor csak, amikor a Zsoltár a könyvéből egy egész sor Zsoltárt olvasunk el, hogy boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, csúfolódók székében nem ül, és úgy, ahogy az első Zsoltárban olvassuk, mi mindig a boldogságról tanulunk, amikor Istenről tanulunk, mert Istenben van az a boldogság, amiről ma délután olvastunk. Nagyon fordítva van a mi gondolkozásunkban, és az a világ gondolkodásában. Nagyon fordítva van, mint ahogy Isten gondolkozik a boldogságról, és mint ahogy mi gondolkozunk a boldogságról. Lehetne és kell is beszélni a lelki szegénységről, mert Isten igéje erről beszél, és nekem a meggyőződésem több mint 43 éve, hogy az ige hirdető az igét hirdesse. Azért ige hirdető. És az igét pedig igével magyarázni. Ezért a lelki szegénységről is lesz szó, mert az igében benne van a lelki szegénység, és a mennyországról is lesz szó, mert benne van az igében. És erről szeretnék a következő percekben néhány gondolatban leszövekelni, és szeretném kérni a Jóisten kegyelmét és a testvérek hozzájárulását, hogy nem csak az idáig elmúlt 1 óra és 5 perc legyen Isten tisztelet, hanem a következő 40 perc, vagy 30 perc, vagy amennyi lesz, legyen Isten tisztelet. És Isten tiszteletre jöjjünk, és remélem, hogy arra jöttünk, amikor mi nagyon mélyen vágyjuk azt, hogy megszólaljon Isten köztünk és bennünk, és az életünket változtassa is. Ne csak legyen egy ige hirdetés, vagy legyen egy beszéd, egy speech, ahogy az angolok mondják, ne legyen csak egy kulturális műsor, amit elmondunk, hanem legyen Isten ereje, hatalma és szent lelkének munkája az életünkben. Tehát megkezdtünk egy sorozatot, amit már sokszor meghallgattunk, majdnem tévedtem, hogy elhallgattunk, meghallgattunk itt ebben a gyülekezetben, hallottam a Barta testvér idejében is, volt többször sorozat, a boldog mondások, aztán amióta mi vagyunk itt a testvérek között, és próbáltunk Istennek szolgálni. Az alatt is vagy kétszer-háromszor volt ez a sorozat. Most újból ide került. Mert Isten úgy látja, hogy jó lenne, hogyha a szatmári gyülekezet tudná, és a lelkipásztora, és minden egyes tagja, és az egész szatmár népe megtudná, hogy miért boldogok azok, akik lelki szegények, és mi az, hogy öröklik a mennyeknek országát. Hát nincsen itt szó aranyról, ezüstről, és olyan vagyonról, aminek az emberek örvendenének most pillanatnyilag, vagy nagyon sok ember örvendene most pillanatnyilag. Mert ebből nem olyan sok van, az aranyból és az ezüstből, de itt azt mondja jó Isten igéje, hogy boldogok a lelki szegények, mert ők öröklik az Istennek országát. Úgy is lehetne mondani, és hogyha Lukács evangélium a 6. rész 20. versét olvassuk, akkor ezt olvassuk ott. Lukács evangélium a 6. részének a 20. versében. Azt olvassuk, hogy ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, mondta: boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Istennek országa. A Máté evangéliumában egy kicsit úgy fejezi ki, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. És benne van az, hogy lehetünk boldogok, hogy vágyhatunk a boldogság után. A Lukács evangéliuma pedig azt mondja, hogy ti már azok vagytok, boldogok vagytok, a 6. rész 20. versébe, a tanítványaira felemelvén az ő szemeit, és nekik mondja egyenesen: boldogok vagytok ti szegények, tehát ők a tanítványok, mert tiétek az Istennek országa. Tehát nektek már tanítványoknak megvan ez a boldogság. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk már megvan a mennyi ország is. Ugye? Na most, hogy létezik ez, hogy meglegyen nekünk a mennyeknek országa már itt ezen a földön, és már boldogok lehessünk itt ezen a földön, élvén a mennyeknek országának előízét. Erről szeretne, úgy gondolom, úgy hiszem, Isten beszélni nekünk. És hogy ne legyen feltétlen az a megszokásos, hogy hát nem az aranyban, az ezüstben, meg ezekben a dolgokban van a boldogság. Szeretnénk, hogy meghatározzuk, hogy mi az, hogy boldogság. Mire érti itt az Úr Jézus Krisztus ezt, hogy boldogok vagytok. Felemeli az ő szemeit a tanítványai, és ránéz. Mondjuk ránéz Tibor testvér, és azt mondja: Tibor, te az én tanítványom vagy, boldog vagy, mert a tiéd a mennyeknek országa. Vagy Baricsán testvérnő, te boldog vagy, mert tiéd a mennyeknek országa. Te a lelki szegények közé tartozol, és tele van a szíved boldogsággal, mert a tiéd a mennyeknek ország. Ez ennyire személyes. Ez ennyire személyesen ki van töltve ez a lelki bankszámla. Ugye, akik bankkal dolgoznak, azok tudják, hogy mennyire fontos, hogy egy betűse legyen ott eltévesztve. Mert vagy nem tud betenni pénzt, vagy nem tud kivenni pénzt, vagy nem tud átutalni pénzt, hogyha a bankszámla nincsen pontosan kitöltve, és ez nagyon személyesen szól. És ezt így kell érteni. Tünde, mivel lelki szegény vagy, mivel te elfogadtad ezt a státuszt, mivel ezt Isten mondja rólad, a tiéd a mennyeknek országa. És éppen úgy rólam is. Ha ezt nem tudjuk ennyire személyesen venni, akkor a Jóisten ma szeretne változtatni, és szeretne ilyen személyes bizonyossággal hazaküldeni. Azt mondani, rád illik, hogy te vagy a lelki szegény, rád illik, hogy te vagy a boldog, mert rád illik, hogy te vagy a részese, vagy a birtokosa a mennyek országán. Hát birtokolni a mennyországot, ez azt jelenti, hogy ugye a mennyországnak egy tagja lenni. Hogy honpolgára lenni a mennyországnak. Hát mi az emberek, és általában a hívő emberek is, a tanítványok is megkísértetünk, legalábbis a maiak. Az akkoriak is megkísértettek, de a maiak megkísértetünk azért, hogy azért nem éppen ilyen egyszerűen tudjuk fogadni az Isten országát, mint a kisgyermekek. Nem éppen ilyen egyszerűen tudjuk fogadni. Sok filozófia van már a fejünkben, és aztán eléggé hatás alatt vagyunk az általánosan elfogadott boldogságnak az értelmezésében is. És akkor az ember, hogyha szegény, azért nem nevezi magát olyan boldognak. Általában elfogadott, és én teljes szívemmel elfogadom, kedves testvéreim is valószínű sokan, hogy itt a boldogság nem arról szól, hogy mennyi pénzem van, mennyi vagyonom van, hanem arról szól, hogy milyen kapcsolatban vagyok az Istennel. Hogy milyen kapcsolatban vagyok az Istennel, és az ő igéjével. Az ő igéje által az Istennel milyen kapcsolatban vagyok. Függetlenül, hogy mennyi pénz van a zsebemben, mennyi pénz van a bankomban, vagy a bankban, mennyi egészségem van, mennyi más egyéb, aminek az emberek azt mondják, hogy ez boldogság, mennyi van ebből, függetlenül ettől a boldogság azt jelenti, milyen kapcsolatom van a jó Istennel. Mert feltevődött itt a kérdés, hogy érdemes, akkor erre a boldogságra, erre a szegénységre vágyni. És miért érdemes? Mert ha nem érzi az ember, hogy érdemes, akkor nem vágyik. Itt kötelesek vagyunk a lelkünkkel szembe, hogy szembenézzünk ezzel a ténnyel, mert nem csak menny ország van, hanem pokol ország is van. Tehát itt nem arról van szó, hogy érzem én annak a fontosságát, hogy a mennyországhoz tartozok, mert hogyha nem érzem ennek a fontosságát, akkor szükségszerűen, és mondjam úgy, hogy kötelezően a pokolhoz tartozok. Amiről azt írja a Biblia, hogy mi lesz ott? Hogy? Sírás, rívás és fogcsikorgatás. Tehát itt nem arról az érzésről van szó, hogy én érzem-e, hogy hát szükségem van a mennyországra. Hát én nem érzem, hogy nincs szükségem, akkor hagyjon békét az Isten nekem. Hanem itt arról van szó, hogy ez két lelki állapot, egy helyzet, amikor én őszinte kapcsolatban vagyok az Istennel, és ez az Istennel való őszinte kapcsolatom adja azt a belső megelégedettséget és boldogságot, amit nem lehet semmivel és senkivel pótolni ezen a földön, és az örökké valóságban sem. És van egy másik lelki állapot, amikor kapcsolatban vagyok, és nagyon édes kapcsolatban az ördöggel, a szétdobálóval, a hazugság atyával, a gyilkossal, és nagyon jó kapcsolatban vagyok vele, és ebben az állapotban vagyok, és ebben élvezem a boldogságomat. Ebben élvezem a boldogságomat. Tehát itt nem erről van szó, hogy érzem-e, hogy szükségem van erre a boldogságra, a lelki szegénységre, hanem arról, hogy hozok-e egy határozott döntést, egy értelmes döntés afelől, hogy hol akarom tölteni ezen a földön, kivel akarom tölteni az életemet, és kivel akarom folytatni az örökké valóságban. Erről van szó. Nem az arról, hogy fiaink, meg gyermekeink, meg családtagjaink, meg mi érezzük ezt, hogy hát szükségünk van erre a lelki szegénységre. Ezért nagyon kérnék mindenkit, hogy nagyon komolyan gondolkozzon el ezen. Mert nem, ez, nem érzés kérdése, hanem itt egy tényekről van szó. Mennyország és pokol. Pokol és mennyország. Ha lelki szegény vagyok, akkor tartozhatok a mennyországhoz, ha pedig nem vagyok lelkileg szegény, hanem gazdag vagyok lelkileg, olyan értelemben, hogy meggazdagodtam, és nem tudom, hogy én vagyok a nyavajás, és a mezítelen, és úgy, hogy a Jelenések könyvében írja arról a gyülekezetről, amelyiknek nagyon jó véleménye volt magáról, ezért egy határozott döntésről van szó, egy értelmes döntésről, hogy én hova akarok tartozni. Nem érzésről, nem pénzről, és nem vagyonról, hanem ennél sokkal többről, amit mi nem tudunk felmérni. Ezért kérném szépen, hogy jöjjünk együtt, és egy néhány dolgot engedjünk, hogy Isten megvilágosítson az életünkben. Mert azt olvastuk itt a zsidókhoz írott levélben, a 10. rész 32. versében, azt olvastuk a zsidóknál. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben miután megvilágosítottatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki. És a korintusi levélben pedig azt, hogy ő gyújtott világosságot a mi szívünk, miután megvilágosít. Vagy a korintusi ő gyújtott világosságot a mi szívünk. A hívő élet, a lelki szegénység, vagy az, akkor értsük meg, hogy miről van szó, mikor a lelki szegénységről beszélünk, ha megvilágosítattatunk a Szentlélek által. Vagy ha ő gyújt világosságot a mi szívünkben, és Isten az ő világosságával bevilágít a mi életünkben. Mert mi próbáljuk magunkat világosítgatni, és próbálnak mások is minket világosítgatni, de amikor Isten az ő szent lelke által nekünk mutatja a tükröt személyesen, az ő szent igéje által, a Szentlélek világosságában, és amikor ő mutat rá arra, hogy kik vagyunk, akkor látjuk meg, hogy mennyire rá vagyunk utalva az Istenre. És ez a lelki szegénységnek egyik cikke, hogy teljesen megvilágosodtam, és semmi kétség nincs a lelkemben, hogy én magamtól nem tudok semmi jót cselekedni, se az üdvösségem érdekében, se a magam fenntartása érdekében, olyan értelemben, hogy jót csináljak magamnak, hanem rosszat csinálok. És Isten pedig szól, és az ő igéje által megvilágosítja, hogy én egy teljesen ráutalt ember vagyok. Mert tudjátok, mit mond másfelől, a pokolból milyen üzenet jön? Nem vagy éppen olyan rossz. Rosszak vagyunk mi emberek, mint, Bűnösök vagyunk mind, mi emberek, de nem javíthatatlanok. Isten pedig azt mondja, hogy javíthatatlanok vagyunk. Meg kell halni a régi embernek, és egy új embernek kell feltámadni, akit Isten támaszt az ő szent lelke által. Tehát az első dolog, a lelki szegény ember Isten megvilágosító kegyelme által ráébred arra, hogy Isten nélkül semmit nem ér. Na most ezt kellene megéljük, vagy ennek kellene helyet adjunk, hogy Isten ezt tovább közvetítse rajtunk keresztül. Legelsőször gyermekeink felé, rokonaink felé, szüleink felé, és munkatársaink felé, úgy, ahol élünk a mindennapi életben. Ez nagyon fontos. A lelki szegénységnek egyik ismertető jele és egyik része az, hogy teljesen meggyőződtél, hogy semmire nem vagy jó. Semmire. Rosszra igen? Rosszra igen. Az újságíró keresett fel a tegnap előtt, vagy mikor érkeztünk haza, igen, pénteken, keresett fel, és beszélgettünk, nem is 20 éves a friss újság, és akartak velem elbeszélgetni erről, és mondtam, hogy semmire nem vagyunk jobb. Semmi jót nem tudunk cselekedni, ami jó legyen. Csak ha Isten lelke lakik bennünk, akkor nem fertőzzük, mondom, az újsággal, lehet fertőzni egymást. A beszédünkkel lehet fertőzni egymást. Viszont lehet gyógyítani is. És azonnal erre leírta az újságíró. Ő azt mondja, ezt a szót még nem hallottam, hogy fertőzés. Az újsággal lehet fertőzni. Tehát fertőző betegek vagyunk. Kedves idősek és fiatalok, aki nem lelki szegény, akit nem világosított meg a jó Isten igéje, és úgy látja, hogy van valami jó benne, ez fertőző betegség. Fertőzés a megtérés ellen. Be van oltva az ember a megtérés ellen, mert van valami jó bennem, amiből nem kell megtérjek, amiből nem kell megigazuljak, amiből nem kell megigazítson az Isten. Van valami, amihez nem kell hozzányúljon az Isten, az már jó van. Mikor az ember meghal, akkor egészen meghal, ugye? Meghal egészen? Akkor nem csak a lába hal meg, nem csak a keze hal meg, nem csak a hallása hal meg, hanem meghal teljesen, és feltámad egy új ember. Ezért az Istennel való kapcsolat a lelki szegénységnek egy jele. Az a kapcsolat, hogy rá vagyok utalva teljesen az Istennel, és ezt az Isten maga világosítsa meg nekem a Szentlélek által. Én nagyon szomorú lennék ma este, ha valaki erre az üzenetre nem kapná fel a fejét, és nem érinteni a Szentlélek a szívét. Tudom, hogy van ilyen kísértés, mert sokszor hallottuk, de nagyon szeretném elmondani azt, hogy attól még, hogy sokszor hallottuk, attól még nem biztos, hogy mindenki meggyógyult, de meggyógyulhat ma este. Két hónapja van, hogy mondják ezt a beoltást most az új vírus ellen, ugye? Akik rádiót hallgatnak, vagy tévét néznek, vagy újságot olvasnak, azok tudják, hogy minden újságban és minden hírben benne van, hogy oltassa be magát. Másik hír, hogy ha egészségére akar vigyázni az ember, akkor ne, és ezt minden alkalommal elmondja a Román Rádió Bukarestből, hogy ne használjon sót és zsírt és cukrot. Mérsékkel használja. És az emberek elmegy a füle mellett. De minden alkalommal, Minden alkalommal elmondja a rádió. Sokszor elmondtuk mi is ezt, hogy Isten meg akar világosítani minket, és szeretném, hogy erre felkapnánk a fejünk. A miénk a mennyeknek országa. Boldogok vagyunk. Felismertük, hogy csak ugyan semmi jót nem tudunk tenni Isten nélkül, és Istennel kapcsolatba kell kerüljünk, és Isten meg kell mutassa, meg kell világosítsa nekünk, hogy mi az elménkben, mi az érzelemvilágunkban, mi a gondolkodásunkban, mi a tevékenységünkben, mi az életstílusunkban az, ami minket alkalmatlanná tesz az Isten országára, és nem jutunk oda, és nem vagyunk boldogok, és most felkapjuk a fejünket, és azt mondjuk, a ma estétől szeretném, hogy Isten megvilágosítsa az én lelkemet, és az én szívemet is, hogy lássam meg, hogy rám emelheti-e Jézus az ő szavait, és azt mondja, hogy ti boldogok vagytok, mert a tiétek az Istennek országa. Ti lelki szegények, boldogok vagytok, mert a tiétek az Istennek országa. A másik dolog, amit akar megvilágosodni a Jóisten, hogy nekünk szellemi szükségleteink vannak. Nekünk nagyobb szükségleteink vannak a szellemi dolgokra az Istentől, mint az anyagi dolgokra. Mert Isten felhozza az ő napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad, és napsugárt, úgy jókra, mint gonoszokra egyaránt. De a szellemi érzék, ha nincs szellemi érzékünk, akkor Isten nem adhatja ezt nekünk. Ő nem olyan Isten, aki ránk erőlteti önmagát. Az eső és a napsütés, ez egy áldás az Istennek, amit ad minden embernek. Nem úgy van, ahogy mondtam, hogy itt van a hívőnek a kertje, és itt van a nem hívőnek a kertje, idáig esik az eső, odáig ott már nem esik az eső. Felhozza az ő napját, esőt át, jókra és gonoszokra egyaránt. De a szellemi érzék, hogy érzem, hogy nekem nem elég, és nem az kell, amit a rádió, televízió, vagy újságok, vagy egy világnak a szelleme ad, hanem nekem arra van szükségem, amit az Isten szelleme, az Isten lelke ad. És ezt nem adhatja más, csak egyedül Isten. Na ez a lelkileg szegény ember, aki ráérez, hogy neki szüksége van az Isten szent lelkére, szent szellemére. Mi baptista gyülekezet vagyunk, de hiszünk abban, hogy Isten Atya, Fiú és Szentlélek, Szent Háromság, egy igaz Isten. Többször megkérdeztek a héten is, vagy kérdeztek a héten is, mi a különbség önök és a pünkösdiek között. És azt mondtam, semmi. Esetleg az odaszánás, az életvitel. De ez megvan a baptisták között is, vagy megvan mások között is. Az odaszánás, az életvitel. Tehát ráérzek arra, mert Isten szent lelke megvilágosít, hogy nekem szükségem van Istenre valóságos módon, nem elméleti módon, valóságos módon, s egy lépés nem akarok, és nem teszek Isten nélkül. A további dolog, ráérzek arra, aminek a délelőtt volt a leckének a címe, hogy az Isten akarata. Ráérzek, hogy nekem az Isten akaratát kell és szabad cselekednem. Az Isten akaratát pedig a Jóisten igéjéből tudom meg. A Jóisten igéjéből tudom meg. És erre ráérzek, megvilágosít az Isten, hogy mi az ő akarat az én életemre nézve, és ebben az akaratában járok az Istennek. Mert olvasom az igét. Mert az igen számomra nem valami olvasmány, amit elolvasok, aztán hagyom, hogy ott legyen. Nekem az Isten igéje a zsinór mérték, és erre ráérzek. Tudjátok, hogy milyen idegen ez a mai kereszténységtől? Tudjátok, milyen idegen ez a mai kereszténységtől? Olvassa az Isten igéjét, de más magyaráz belőle. Olvassa az Isten igéje, de más ér belőle. Nekünk az Isten igéje, az Isten igéje. És azt mondja az Isten igéje, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, te szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és a többi. Úgy szeressétek egymást, mint én szeretelek titeket, mert ebből ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha ti egymást szeretni fogjátok, és ez így ehhez. Nem lehet másképpen magyarázni. Nem szabad másképpen magyarázni, s ha másképpen éli az ember, akkor ezért bocsánatot kell kérni a Jóistentől. És a Jóisten világosítja ezt meg bennem, nehezíti rá a lelkemre, a szívemre, és ezért vagyok lelki szegény, mert ebből vágyok sokat. Olyan sokat, amilyen sok az Isten. Olyan nagyot, amilyen nagy az Isten. Ebből annyit vágyok. Mert ő világosította meg, hogy itt nem mondhatom, hogy ez nem elég, hogy ez elég. Aztán egy másik dolog, érzem azt, hogy az önelégültség, ez hiánycikk az életemben. Ha lelki szegény vagyok, akkor az önelégültség, a magammal való megelégültség, meg vagyok elégedve azzal, ahogy én élem a lelki életemet, ez hiánycikk az életemben. Ebből hiányzik. Ha elmegyünk az üzletbe, múlt héten elment a feleségem, hogy vásároljon egy hőmérőt, mert ő is begripásodott, meg én is lázas lettem, és nem lehet találni ezt a régebbi klasszikus hőmérőt, hanem most már csak digitális hőmérőt árulnak. Ezt csinálják, ezt gyártják, ezt csinálják, és elment a feleségem vagy négy gyógyszertárba, és azt mondták, hát ilyen nincsen. Nem így az Istennél. Nem így az Istennél. Hála Istennek, hogy ő meg tudja nekünk magyarázni, hogy az önelégültség hiányzik az életünkben, vagy van belőle valamelyik sarokba eldugva. Mert mondtam a feleségemnek, mondd meg annak a gyógyszerésznőnek, hogy hát, ha valamelyik polcon ott felejtettek egyet belőle, és azt keresse meg. Azt mondja, mindent megkerestek, nincsen egyáltalán. De mind a négy gyógyszertárban. A lelki szegény embernél hiányzik az önelégültség. Hiányzik az öndicsőítés. Hiányzik az, hogy meg vagyok elégedve magammal. Ez hiányzik. S egyik polcon sincs ott felejtve. S ha ott van felejtve, akkor már nem vagyok boldog. Akkor már nem emelheti fel Jézus az ő szemeit rám, és nem mondhatja, ti lelki szegények, boldogok vagytok, mert a tiétek az Isten országa, mert nem hiányzik az önelégültség, mert nem hiányzik a talpra esettség, mert nem hiányzik az, hogy tudom, ahogy forgatni magamat, nem hiányzik. Nagyon is jól tudom forgatni, és akik Isten nélkül élnek, és nem lelki szegények, még jobban forgatják anyagilag magukat mostanában. Nem hiányzik az önmegvalósítás. Nem hiányzik az öndicséret. Nem hiányzik az önelégültség, hanem van nem csak egy polcon, hanem többen is. És a Jóisten szeretné azt, hogy elmondani, hogy boldogtalanságunknak ez az oka, hogy nem hiányzik ez, hanem még van belőle. És szeretné elítélni, hogy mi legyünk valóban ráutalva az Istenre. Legyen ráutalva az Istenre a mi kedves gyermekünk, aki iskolába jár, hogy haladjon az életbe, ne legyen ráutalva, és imádsággal menjen el az iskolába. Legyen ráutalva, ami drága édesanyánk, édesapánk, testvérünk, férjünk, lássuk a férjünket, vagy lássa a feleség a férjet, vagy lássa a férje a feleséget, aki hívőnek mondja magát, és és a gyülekezetbe jár és énekel az énekarba, annyira rá van utalva a feleségem az Istenre, és az én kapcsolatomra, hogy együtt imádkozunk, annyira rá vagyunk utalva az Istenre. Ez egy olyan drága belső boldogságot ad, amiről nem lehet eleget és kimerítően beszélni. Aztán és hadd közeledjünk a vége felé, az öndicsőítés az pedig bűn. Megvilágosítja a Jóisten az embernek az életébe. Ti, akik régebb megvilágosítattatok, megvilágosodott előtitetek, hogy az öndicsőítés az bűn. Ő gyújtott világosságot a ti szívetekben, és megvilágosodott előttetek, hogy az öndicsőítés bűn. Amikor azt gondolom magamról, hogy én vagyok az ügyesebb. Amikor azt gondolom magamról, hogy én vagyok a talpra esettebb. Amikor azt gondolom magamról, hogy én vagyok a leghívőbb. Lehetek. És Isten azt mondja, az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Tehát vannak nem alázatosok is. De ez az Isten meg, ez Isten értékelése, nem az enyém. És ez mind hozzátartozik a lelki szegénységhez, és aki ebbe a stádiumban, státuszban él, ebben a helyzetben él, ez annyira rá van utalva az Istenre, hogy az Isten betölti őt, és ez az Istennel való betöltekezés jelenti az Isten országát, az Isten uralmát, a mennyet ezen a földön már neked, és az örökké valóságba. Ez jelenti, ez a belső megelégedettség, ez a belső isteni békesség, amit Isten ad az életemben, és erre mondja az Úr Jézus, boldogok vagytok ti lelki szegények, mert a tiétek a mennyeknek ország. És még egyszer elmondom és megismétlem, ez nem érzés kérdése, ez nem opció kérdése csak, erre rá vagy utalva akkor, hogyha nem akarsz a mennyek helyett a pokolba jutni. Miért mondja itt Máté, hogy a mennyeknek országa? Hát ez csak fejtágító, de jó, ha tudjuk. 33-szor van legalább a mennyek országa írva a Máté evangéliumában, mert a zsidók így sem akarták hiába felvenni az Isten nevét, és ezért nem Isten országát ír Máté, hanem mennyeknek országát legalább 33-szor, és vagy 5-ször csak Istennek országát, míg Lukács evangéliumánál, ahol a pogányoknak szól főleg az evangéliumot, többször van az Isten országa. Kedves testvéreim, azért, hogy mi ilyen boldogok legyünk, azért, hogy mi ilyen megvilágosításban részesüljünk, azért, hogy minket ennyire kifordítson, mondjuk úgy, önmagunkból, és a mi boldogtalanságunkból, kifordítson a Jóisten, az ő fiát, Jézus Krisztust adta halálba érettünk, ebbe került neki. Nekünk a mennyeknek országa, nekünk a boldogság ingyen van. De neki életébe került. Ezért ilyen komoly, ezért nem annyira érzés kérdése, ezért nem annyira az, hogy hát felkínálom neked, aztán ha akarod, fogadod, ha akarod, nem fogadod. Lehet így is hozzáállni, de itt erről van szó, ha ezt nem választottam, a második automatikusan az enyém. És ott sírás, rívás, fogcsikorgatás. Köszönjük azt, hogy értelmesen, világosan és magyarul beszélsz hozzánk. Áltott a te drága szent neved a te igédért és az Isten országának tanításáért, azért az üzenetért, amit tőled kapunk, és azért, amit a Máté evangéliumában is leírsz a tiédről, azokról, akik az Isten országát öröklik, és az Isten országa uralma lakik már ezen a földön bennük. Uram, arra kérlek, bocsáss meg, amikor nem engedtem, hogy kibontakozzon a te országod, a te uralmad, és a te királyságod már itt ezen a földön az életemben. És nem látták az emberek minden körülmények között, és minden percben, hogy én a te országodnak honpolgára vagyok, idegen vagyok ezen a földön. Idegen országba járok. Az én országom és a mi országunk a mennyekben van. Itt csak jövevények vagyunk, vándorok vagyunk, de segíts, hogy vándorságunkat és jövevénységünket és küldetésünket úgy végezzük, mint a te országodnak a honpolgárai. Köszönöm, hogy lehet, és köszönöm, hogy ez a lelki szegénységnek egy áldott gyümölcse, egy áldott megnyilvánulása, mint akik látják, hogy rád vannak utalva teljesen. Még akkor is, ha az embereknek ez nem tetszik, de rád csodálkoznak a te országodra, és ők is megkívánják ezt. Kérlek, ezen az estén legyenek gyermekeink közül, legyenek barátaink közül, legyen közülünk a gyülekezetből mindannyian, akik még jobban megkívánunk téged, és teljes szívvel örvendünk és boldogok vagyunk, hogy a te országodnak örökösei, honpolgárai vagyunk. Dicsőség neked! Ha mégis nem így lenne, kérünk a te megvilágosító kegyelmedet, gyakoroljat, amikor elmegyünk innen, az éjszakában, még álmunkban is oktassál, Uram, és a te drága igédet tedd élővé és hatóvá a Szentlélek által tovább is a mi életünkben, hogy legyen a te dicsőségedre és lelkünk üdvére. Amen.